Hát, mint ahogyan azt mindannyian tudjátok, ma pünkösd napja van. Ezen a vasárnapon világszerte a kereszténységben a Szent Szellem első nagy kiáradására emlékezünk, és ezt ünnepeljük. A mai üzenetemben szeretném feleleveníteni, hogy mi is történt azon a napon ott Jeruzsálemben az első pünkösd alkalmával, és egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmagyarázni nektek ezzel kapcsolatosan. Konkrétan azt, hogy ez az esemény miért pont pünkösdkor történt, és hogy ennek mi az üzenete, mi a jelentősége a mi számunkra. Előre bocsátom, hogy nagyon izgalmas, nagyon érdekes téma lesz, úgyhogy remélem, hogy mindent elrendeztetek magatok körül, elvégeztétek a kis dolgotokat, a nagy dolgotokat, és tudtok rám nyugodtan figyelni. Úgyhogy arra kérlek most benneteket, hogy gyorsan fejezzétek be a tisztálkodást, a sminkelést, ha ezt még nem tettétek meg, és tegyétek le a főzőkanalat, csomagoljátok el a társasjátékot, és helyezzétek magatokat kégyelembe, hogy a következő 3-4 órában tényleg tudjatok rám figyelni, mert hiszem, hogy amit mondok nektek, amit meg fogok osztani, nagyon nagy jelentősége van. Kezdjük akkor az első kérdéssel, hogy mi történt pünkösdkor. Ezt talán legtöbben tudják, akik Biblia olvasó emberek, vagy akiknek van bármilyen közük a kereszténységhez, a keresztény valláshoz, bármilyen egyházhoz, hogy mi történt ott pünkösdkor Jeruzsálemben. Az történt, hogy a Szent Szellem, Isten, a Szent Háromság harmadik személye különleges módon kiáradt Jézus Krisztusnak a tanítványaira, arra a közösségre, amely Jézus mennybe menetele után együtt maradt. Egy picit az előzményekről hadd szóljak, mert fontos ezt is látnunk, hogy Jézus a feltámadását követően 40 napig még itt járt ezen a földön, rendszeresen találkozott az övéivel, tanította őket, majd visszatért a mennybe. De mielőtt visszatért volna, felemeltetett volna a mennybe, egy nagyon fontos parancsot adott az apostoloknak, mégpedig azt, hogy maradjanak ott Jeruzsálemben, és ne menjenek el sehova, ne kezdjék el a küldetésüket teljesíteni, mindaddig, amíg a Szent Szellem el nem jön rájuk. Erről, ezekről az eseményekről az apostolok cselekedetei első fejezete, első verseiben olvashatunk, és a 8. vers ebből a szempontból a legfontosabb, amikor Jézus azt mondta nekik, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Tehát ez egy nagyon fontos, szigorú parancs volt, hogy maradjatok ott, és várjatok addig, amíg a Szent Szellem el nem jön rátok. Mert amikor eljön a Szent Szellem, akkor fogtok erőt kapni, és akkor fog elkezdődni a nagy kaland, a nagy küldetés, a nagy misszió az életetekben. Szerintem az apostolok maguk sem voltak tisztában azzal, hogy mi is fog történni, és hogy mire kell várniuk, és hogy ez az egész pontosan hogyan fog majd lezajlani. Minden esetre engedelmeskedtek az Úrnak, együtt voltak, és 10 napon keresztül gyakorolták a közösséget. Tehát nem passzívan várakoztak, nem passzívan vágyakoztak, hanem aktívan várakoztak, tehát imádkoztak, dicsőítették az Urat, és így várták, hogy mikor fog ez majd megtörténni. Jézus nem mondta nekik, hogy mikor fog megtörténni, csak azt mondta, hogy maradjanak ott és várjanak. Amikor végül is megtörtént ez a dolog, azt pünkösd napja volt. Pünkösd napján ismét együtt voltak az apostolok, és együtt imádkoztak, és együtt dicsőítették az Urat, nem csak ők, hanem még velük mások is, és egyszer csak egy természet fölötti dolog kezdett el történni. Az történt, hogy egy nagy szélzúgás támadt, olyan hang, mintha nagyon erős, orkán erejű szél lenne, és ez nem csak ott volt hallható, ahol ők voltak, hanem az egész városban hallható volt, és ahogy ez a nagy erős zúgás támadt, akkor azon a helyen, ahol ők voltak, Istennek az ereje megjelent, és lángok jelentek meg, tűz jelent meg azon a helyen, és ez a tűz szétoszlott kicsi lángnyelvekre, és ezek a lángnyelvek, ezek megtelepedtek az ott lévő Krisztus követők, tanítványok fején. És amikor ez történt, akkor ezek nem csak külső dolgok voltak, hanem az Istennek a Szent Szelleme, a Szent Háromság, Isten harmadik személye beáramlott arra a helyre, és beáramlott azok beszúrtak az embereknek a lényébe, és elborította őket. Átszellemültek. Tehát rendesen az történt, hogy minthogyha beléjük bolyt volna Istennek a szelleme, konkrétan ez is történt, és magára öltötte volna őket, és megteltek hihetetlen intenzív belső isteni erővel. És ez egy olyan szenvedélyt, olyan tüzet hozott létre bennük, hogy nem bírták kontrollálni önmagukat, egy nagyon-nagyon erőteljes, felhevült állapotba kerültek, és elkezdték magasztalni az Urat, kinyitották a szájukat, és amikor beszéltek, akkor olyan szavak jöttek ki a szájukon, amiket nem értettek, csak mondták, csillogott a szemük, úgy néztek ki, mintha belennének rúgva, és a környezetükben lévő szemlélők először ezt is gondolták, hogy be vannak rúgva, mert teljesen olyan tüneteket mutattak, de ők nem törődtek ezzel az egésszel, mint ahogyan egy részeg ember nem szokott törődni azzal, hogy a környezetében lévők mit mondanak, hanem csak előjöttek, és elkezdtek prédikálni, és elkezdték mondani azt, ami jött belőlük. A szóvivő Péter volt, és Péter elkezdett beszélni nagyon világosan, érthetően, ihletett módon, meggyőző erővel a názáreti Jézus Krisztusról, akit nem sokkal azelőtt megfeszítettek, és aztán elmondta, hogy de viszont feltámadt a harmadik napon a halálból, és őt tette Isten messiássá, Krisztussá, szabadítóvá, nem csak Izrael, hanem az egész világ számára. Mivel természet fölötti jelenségek kísérték ezt az eseményt, tehát nem egy ilyen belső, titkos dolog volt, ezért a Jeruzsálemben lévő sokaság összefutott. Most képzeld el, hogyha amikor ilyen természet fölötti dolog történt, akkor az emberek összefutnak. Azon a napon nagyon sokan voltak Jeruzsálemben, rekonstrukciók szerint talán 120 ezer főnyi sokaság is lehetett, tehát nagyon fel volt duzzadva Jeruzsálem városának a lakosságba azokban a napokban, mivel hogy egy fontos ünnep volt, és ezek az emberek mind összefutottak, valószínűleg ott a templom téren, és Péter felállt, és elkezdte hirdetni az üzenetet, ahogyan az előbb mondtam, és akkor Istennek az ereje megérintette a hallgatóságot, úgy mondja a Biblia, mintha szíven találták volna őket, másik fordítás szerint a szívükben megfacsarodtak, megkeseredtek, és nyitottá vált a szívük arra, hogy elfogadják, befogadják a Jézusról szóló üzenetet. És azon a napon ennek az igehirdetésnek a hatására és a Szent Szellem erejének a hatására 3000 ember vált Krisztus követőjévé. És még azon a napon bemerítkeztek, és csatlakoztak a gyülekezethez, és létrejött az első keresztény gyülekezet a világtörténelem során, a jeruzsálemi, és ezzel együtt létrejött a keresztény egyház is, ami azóta is él, és működik, és tart. Szóval ez történt pünkösdnapján. Fantasztikus események voltak ezek, és azért olyan fontos ez számunkra, mert ide datálható a mi eredetünk is. Hiszen amikor Péter beszélt, akkor azt mondta a Szent Szellemmel kapcsolatosan a hallgatóságnak, hogy nem csak nektek lett ez az ígéret, hanem mindazoknak is, akiket csak elhív magának az Úr. És mivel az Úr Jézus Krisztus bennünket is elhívott, engem is elhívott, hiszem, hogy téged is elhívott, ezért ez az ígéret nekünk is szól, és ilyen módon a mi történelmünk is oda nyúlik vissza, és onnan eredeztethető. Úgyhogy ez egy nagyon fontos esemény számunkra. Tehát ez történt pünköstkor. És ahogy mondtam nektek a bevezetőben, ma egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmagyarázni nektek, mégpedig azt, hogy miért pont pünköstkor történt ez a dolog. Miért pont pünköstkor történt? Miért nem előbb történt? Miért nem később történt? Miért pont pünköstkor? Hiszen Jézus már visszatért a mennybe. Miért kellett a tanítványoknak még 10 napot várni? Azért, hogy nagyon ki legyenek éhezve rá? Vagy akkor miért nem 12-t kellett várni, hogy még jobban ki legyenek éhezve rá? Szóval mi lehetett az oka annak, hogy éppen pont pünköstkor történt meg ez a történelmi jelentőségű esemény? Persze mondhatnánk erre azt, hogy hát Isten azért várt pünkösdig, mert azt akarta, hogy sokan legyenek ott. Mert tudta, hogy pünköstkor majd mindenhonnan összejönnek a zsidók Jeruzsálembe, és nagyon sokan lesznek ott, és akkor majd az Úr ezt a bemutatót nagy közönség előtt tarthatja meg. Tehát mondhatnánk, hogy marketing szempontok alapján választotta ki ezt az időpontot. Bizonyára ebben is van valami, Isten ezt is bekalkulálta, de nem ez volt a fő oka annak, hogy miért pont pünköstkor történt. A Bibliát tanulmányozva azt látjuk, hogy Isten mindent a maga idejében tesz. Van is olyan része Prédikátor könyvében a Bibliának, ahol azt részletezi az ige, hogy mindennek megvan a maga ideje. Tehát Isten mindent a maga idejében tesz, mindennek rendelt ideje van, az ő forgatókönyvében az időzítés rendkívül fontos. Hogyha tanulmányozzuk az ember történelmét, az üdv történetet, akkor ezt teljesen egyértelműen látjuk, hogy Isten számára az időzítés az egy rendkívül fontos dolog. Úgyhogy most szeretném elmagyarázni nektek azt, hogy miért ezen a napon történt, és ehhez szükséges megértenünk a zsidó pünkösnek a tartalmát. Talán emlékeztek rá, hogy a múlt vasárnap beszéltem nektek a kovásztalan kenyerek ünnepe, Pészáh és a kovászos keresése folyamatáról, kapcsolatáról, és ennek az újszövetségi jelentőségéről. És ha visszaemlékeztek rá, akkor gondolom ti is azt mondjátok, hogy nagyon érdekes volt ez a magyarázat. Nos, a mai alkalommal szeretném a pünkösnek a hátterét is hasonlóképpen bemutatni nektek, mert legalább annyira izgalmas, mint a kovászos keresése, a Pészáh ünnepe és a kovásztalan kenyerek ünnepe. Kezdjük talán azzal, hogy miért pont pünkösnek hívják. A mi pünkös szavunk a görög pentékoszté szóból származik, ami egyszerűen annyit jelent, hogy az 50. Tehát a pentékoszté az azt jelenti, hogy az 50. Úgyhogy ezt a napot, amelyen történt ez a bizonyos esemény, az 50. napnak tartották, és önmagában ez a kifejezés fontos jelentőséggel bírt. Miért? Azért, mert annak a bizonyos zsidó ünnepnek, amit akkor ünnepeltek, a Pészáhot követő 50. napon kellett bekövetkeznie. Ez egy nem egy fix dátumú ünnep, hanem egy mozgó ünnep, úgy hívják, hogy mozgó ünnep, mert mindig változik az időpontja attól függően, hogy a hónapok hogyan tartanak. A lényeg az, hogy a Pészáhot követő, a Pészáh ünnepét követő 50. napon tartották ezt az ünnepet. Az ünnepnek az a neve egyébként a zsidóság számára, hogy Sávóút. A Sávóút ünnepe, ez azt jelenti szó szerint, hogy a hetek. A Sávóút szó azt jelenti, hogy hetek. Tehát ez a heteknek az ünnepe. A kérdés, hogy miért nevezik heteknek? Azért, mert volt egy törvény, amit Isten adott Izrael népe számára. Ez a törvény pedig úgy szólt, hogy Pészáh másnapjától kezdve el kellett kezdeni számolni a napokat és a heteket. És akkor egy picit elmagyaráznám ennek az ünnepi vagy a történeti hátterét. Szóval Pészáhkor megáldozták a bárányokat, és megülték a széderestet, a pészáhi vacsorát, és a Pészáhot követő napon kezdődött el az aratás az ókori Izraelben. Az ókori Izraelben 5 fő gabonafajta volt, amivel foglalkoztak, az árpa, a rozs, a búza, a tönköly és a zab. Az aratást az árpa aratásával kezdték, és a Pészáhot követő második napon vette kezdetét az árpa aratás. És az volt a szabály, hogy amikor elkezdték az árpa aratását, akkor az első napon, mielőtt egyetlen szemet is megpörköltek volna, vagy a szájukba vettek volna az árpából, az első kévét, amit learadtak, azt be kellett mutatni az Úrnak áldozatul. Ez volt az első kéve áldozata. És akkor elkezdték számolni a napokat. És ezt úgy csinálták, hogy minden nap egy szál kalászt félretettek, és ennek a segítségével számolták a napokat. Tehát első nap egy kalász, második nap még egy második két kalász, harmadik nap 3 kalász, és amikor eltelt egy hét, azaz 7 nap, akkor a 7 kalászt összekötötték egy kévébe. A kéve héberül úgy hangzik, hogy ómer, és ezért ezt az egész folyamatot az ómer számlálásnak nevezik. Szóval az első hét után megvolt egy kéve, amiben volt 7 kalász. Aztán folytatták tovább a 8. naptól kezdve, ugyanúgy 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., és akkor megvolt a 14, akkor csináltak megint egy kévét, ez volt a második kéve. És így haladtak végig egészen a 49. napig. És akkor jött el a Sávóút, a hetek ünnepe. Miért? Mert 7 héten át számoltak, és a hetekből is 7 volt, és hetente a kalászokból is 7 volt, tehát 7x7, azaz 49. És amikor letelt az ómer számlálásnak az ideje, akkor eljött a hetek ünnepe, és az 50. napon jött a Sávóút ünnepe, az a nagy ünnep, amit Isten rendelt. Isten az ő népének az örökkévaló három fő ünnepet rendelt el. Ezek közül az első a Pészach volt, aminek a jelentőségéről már beszéltünk, és szerintem a legtöbb Krisztus követő is tisztában van vele, tudjátok, az egyiptomi szabadulásnak az emlékére. Tehát ez volt az első nagy ünnep. A második nagy ünnep a Savuot volt, amiről most beszélünk, és a harmadik nagy ünnep pedig a Szukkot, ami egy őszi ünnep, és a sátorok ünnepeként ismerjük. Ezeket a nagy ünnepeket zarándok ünnepeknek is nevezzük, azért, mert Isten megparancsolta, hogy ezen a három nagy ünnepen el kellett zarándokolni Izrael fiainak, minden férfinek Jeruzsálembe, a szentélyhez, arra a helyre, ahol Istent imádni lehetett. Tehát nem otthon ünnepelték ezt, hanem el kellett menni, nyilván aki csak tehette, Jeruzsálembe, hogy ott üljék meg ezeket a nagy ünnepeket. És hát ez történt az 50. napon is, pünköstkor is, ez történt a Savuotkor. A kérdés, hogy mit ünnepeltek ilyenkor, és mi volt ennek az ünnepnek a lényege. Erről egyébként a Mózes 3. könyve 23. fejezetében olvashattok. Most nem fogom elolvasni, de biztatlak benneteket, hogy keressétek meg majd a Bibliátokban, és ebben a fejezetben olvashatunk a három fő ünnepről. A 9. verstől a 22. versig kifejezetten erről a bizonyos ünnepről olvasunk. Ezt az ünnepet úgy is nevezik, hogy Hag HaBikurim, ami szó szerint azt jelenti, hogy az első terményáldozat ünnepe. A Bikurim kifejezés az első terményekből hozott áldozatot jelenti. És a Hag HaBikurim, az pedig az első terményekből hozott áldozatnak az ünnepét jelenti. Az volt ugyanis a törvény és a szabály, hogy amikor Izrael fiai feljöttek oda Jeruzsálembe az 50. napon, akkor kellett hozniuk két árpa kenyeret, amit a frissen learatott árpából sütöttek, és azt be kellett mutatni a szentélyben az Úr előtt áldozatul. De nem csak az árpa kenyeret hozták el, hanem elhozták a földjük terméséből mindazt, ami először megtermett abban a szezonban. És ilyen módon az már érő gyümölcsökből is az elsőt elhozták, és minden termésből elhozták az elsőt, és bemutatták az Úr előtt áldozatul. Ez valójában egy betakarítási ünnep volt, az első termés, vagy az új kenyér ünnepe, de kiterjesztve ezt a dolgot, a betakarításnak az ünnepe. És amikor megvolt a Savuot, megvolt ez a betakarítási ünnep, akkor vette kezdetét igazából a búzának az aratása. Tehát az aratásnak a jelentős része még akkor kezdődött el. Úgyhogy ez egy nagy aratási ünnep volt, amikor ünnepelték azt, hogy az Úr megáldotta most is az ő termőföldjeiket, és most is adott nekik termést, és most is gondot visel róluk, mert ő az életnek az Istene, és ez egy nagy családi és nemzeti ünnep volt tehát a betakarításnak az ünnepe. Azonban ez az ünnep, pünköst, a Savuot, az nem csak az első termésnek az ünnepe, hanem egy másik nagyon fontos dolognak az ünnepe is. Ezt pedig úgy nevezzük, hogy a törvényadás ünnepe, Hag Matan Tóra Ténú. Ugyanis a bölcsek kiszámolták, és ez a Bibliából látható, hogy a törvényadás a Sinai hegyen, amikor az Úr odaadta a 10 parancsolatot, és szövetséget kötött Izrael népével, az Egyiptomból való kivonulást követő 50. napon történt. Tehát az első Pészach az ugye Egyiptomban volt, akkor, amikor a 10. csapás éjjelén levágták az egyéves hibátlan bárányokat, vagy kecskéket, és a vérükkel megkenték az ajtó félfát, és a szemöldökfát, Isten parancsa szerint, és azon az éjszakán, amikor átvonult az öldöklő angyal Egyiptom földjén, és minden házba bement, és az elsőszülötteket megölte, akkor azokat a házakat elkerülte, ahol ott volt a vér az ajtón. Az Úr nem engedte, hogy azokba a házakba bemenjen az öldöklő angyal, és az öldöklő angyal ilyen módon elkerülte azokat a házakat. Az elkerülés jelenti azt, hogy Pészach a héberben, és ezért kapta ezt a nevet ez az ünnep, hogy a Pészach ünnepe. Nos, az első Pészach ilyen módon Egyiptomban történt. És ez a Pészach szerezte meg valójában a szabadulást Izrael fiai számára az egyiptomi fogságból, a fáraónak a hatalmából. És úgy történt, hogy este levágták a bárányokat, megkenték az ajtófélfát, elfogyasztották azt a bizonyos vacsorát, és amikor végbe ment a csapás Egyiptomban, akkor másnap kora reggel készen álltak, indulásra készen, és elindultak kifelé Egyiptomból. És aztán, ahogyan mentek, ismerjük a történetet, a Vöröstengeri átkelés és a végső szabadulás, és aztán mentek tovább a pusztában, és elértek a harmadik hónap első napján a Sinai hegyhez, a Szinájhoz. És ott letáboroztak Isten parancsa szerint, és ott történt az a bizonyos törvényadás. Erről a Mózes második könyve 19. fejezetétől kezdve olvashattok. Javaslom, hogy ezt is olvassátok el. Nagyon meghatározó, megrázó, erejű események történtek ott Izrael fiaival. Ott az történt, hogy amikor letáboroztak, akkor az Úr felhívta magához Mózest a Szináj hegyre, és ott felajánlotta nekik a szövetség lehetőségét. Mózes lement, elmondta a népnek, hogy mit ajánlott az Úr. Az Úr pozitív, illetve a nép pozitívan reagált, azt mondták, hogy jó, rendben, akkor leszünk az ő szövetségesei. És akkor az Úr azt mondta, ugye lezajlott ez pár nap alatt ez a kis kommunikáció, és akkor az Úr azt mondta Mózesen keresztül, hogy jó, akkor szenteljétek meg magatokat ma és holnap, mert harmadnap reggel megjelenek nektek a Szináj hegyen. És úgy is lett, ahogy az Úr mondta, hogy a harmadik nap korán reggel, ahogy megvirradt, természet fölötti jelenségek történtek a Szináj hegynél. Az történt, azt írja a Biblia, olvassátok el, hogy mennydörgés volt, hogy villámok voltak, és sűrű felhő borította be a Szináj hegyet. És akkor kürdzengés szava hallatszott. És az Izrael fiai, mikor megébredtek kora hajnalban, akkor erre a jelenségre ébredtek, és azt írja a Biblia, hogy mindannyian elkezdtek remegni a táborban, a félelmükben, illetve olyan isteni erőtér jelent meg ott, hogy megijedtek. És akkor Mózes vezetésével kijöttek a táborból, és megálltak ott a Szinájhegy lábánál, és akkor az történt, hogy füstbe borult az egész Szinájhegy. És akkor tűzben leszállt az örökkévaló a Szinájhegy tetejére, és a Szinájhegy elkezdett remegni, mint egy földrengés történt. És akkor a kürdzengés, ami már előtte is szólt, egyre erőteljesebb lett. Most képzeld el, hogy te a Izrael fiainak a tagja vagy, és ott állsz a Sinai-hegy lábánál, és ezt az egészet átéled. Szerintem egy nagyon, nagyon erőteljes élmény volt. És akkor az Úr szólt a tűzből, mennydörgésben Mózeshez, és azt mondta Mózesnek, hogy akkor most gyere föl a hegyre. És Mózes felment a hegyre, a nép pedig ott állt, és várták, hogy mi lesz. És akkor Mózesnek Isten elmondta a 10 parancsolatot, és az ahhoz kapcsolódó rendeleteket, miközben a nép ott állt, és aztán Mózes lejött, és akkor megölték a szövetségnek az állatát, és azon a napon szövetséget kötött az örökkévaló Izraellel, és Izrael az örökkévalóval. A zsidó vallásban ezt a napot tartják az örökkévaló és Izrael esküvője napjának. Amikor összeházasodott egymással az örökkévaló teremtő, mindenható Isten és Izraelnek a népe. És tudjátok, ez egy rendkívül fontos esemény volt. Ez volt a törvény adásnak a napja. Tehát a bölcsek kiszámolták, hogy a törvényadás Izrael és Isten házasságkötésének a napja, az az első Pészach utáni 50. napon történt. És ezért, hogyha utána néztek, vagy ha benne éltek a zsidó vallásban, akkor pontosan tudjátok, hogy a Sávót ünnepe az ma már elsősorban nem is az első termés ünnepe, hanem a törvényadás ünnepe. És azt ünnepelték a zsidó atyánk fiai az egész világon mindenütt az elmúlt napokban, hogy az örökkévaló odaadta az ő törvényét nekik, és valójában ekkor váltak igazi néppé. Egyébként ebben az évben, 2020-ban a zsidó naptár és a világszerte elfogadott naptárban nagyon közelesnek ezek az ünnepek egymáshoz. Az elmúlt héten volt Savaut ünnepe, csütörtök estétől tegnap estig, ez egy kétnapos ünnep, legalábbis a diaszpórában. Úgyhogy teljesen közel esik egymáshoz ez a két időpont. Na most egy picit gondolkodjunk el ezen. Miért volt ennek olyan nagy jelentősége Izrael fiai számára? Azért, mert a Pészach megszabadította őket Egyiptomból, de valójában a törvényadás tartotta meg őket. Gondoljatok bele, hogy Pészachkor és az azt megelőző 9 csapás által Isten szabadulást adott Izrael fiainak. De ez a nép több mint 200 évig élt Egyiptomban rabszolgaként. Tehát nem volt egy szervezett társadalmuk. Nem volt nekik kiforrott törvényrendszerük. Nem volt struktúrája, hierarchiája az egésznek. Tehát kijött egy gyülevész horda, ha mondhatjuk így, akiket az Úr megszabadított erős kézzel, kinyújtott karral. a Pészach által, és azután átvitte őket a Vöröstengeren. És ott voltak a pusztában, de hogy fog megmaradni ez a tömeg? Hogy fog egységbe kovácsolódni? Egyetlen egy módod, hogyha Isten törvényt ad nekik. És ezért azt mondják, hogy a Pészach megszabadította őket fizikailag, de a törvény szabadította meg őket szellemileg. Ahhoz, hogy ne csak egy fizikailag megszabadult népközösség legyenek, hanem valódi néppé váljanak, ahhoz feltétlen szükség volt Isten törvényére. És onnantól kezdve a törvény, a Tóra vált Izrael népe életének az alapjává. Ez kovácsolta őket egybe. És ez a törvény tartotta meg őket a pusztában, ez a törvény segített nekik berendezkedni Kánaánban, amiután elfoglalták az országot, és a törvény lett az ő országuknak, az ő életüknek az alapja. A törvény, amit Isten Mózesen keresztül adott, a Tóra, szabályozta az Isten tiszteletét, szabályozta a világnézetüket, szabályozta az erkölcsi értékrendjüket, szabályozta az ember és ember viszonyát, szabályozta a polgári együttélésnek a szabályait, és szabályozott mindent. Tehát a törvény vált Izrael népének az alapjává. Ez nagyon fontos volt számukra. Ugye most a 21. században élünk, ami egy jóval későbbi történelmi szituáció. Akkor, amikor Izrael népe bent élt a Szent Földön, akkor a törvény alapján létrejött társadalom stabil pontokat jelentett az ő életük számára. Nagyon fontos volt Izrael fiainak a Szent Föld, nagyon fontos volt a Szent Város, és nagyon fontos volt a Szent Hely, a templom. És ilyen módon az ő életüknek az alapját, a középpontját, azt a Szent Hely adta, az áldozatok, a papság, és mindaz, ami ott működött. De mi történt? Az történt, hogy Izrael fiai szétszóradtak mindenütt a világon. Ugye eljött az az idő, amikor a Szentföldet leigázták, eljött az az idő, Jézus mennybe menetelét követően, 70-ben, amikor egy római hadvezér lerombolta a templomot, és aztán később egy lázadás következtében lerombolták a várost, és a zsidóságot kiűzték nem csak, hogy a Szentföldről, de Jeruzsálem városába se léphettek be. És a zsidóság szétszóródott mindenütt a világon, és ezért ma mindenfelé élnek. Na most akkor, amikor már nem volt Szentföld, nem volt Szentváros, nem volt Szenthely, és mindenhol éltek a világon, mi volt az, ami meg tudta tartani a zsidóságot? Évszázadokon, évezeden keresztül. Egy dolog, a törvény. A törvény. És ezért mondják azt, hogy a zsidóság a törvénynek a népe. És egy igazán odaadó, vallásos zsidó számára a törvény a minden. A törvény a minden. Ezért van az, hogy a zsinagógáknak a középpontjában a Tóra szekrény van, és a törvény van, és a törvény az, ami mindent jelent. És ezért egy igazán odaadó vallásos zsidó ember a törvénnyel kell, a törvénnyel fekszik, a törvényt tanulmányozza, a törvény áthatja az életének minden apró részletét, és mindent aszerint cselekszik. Ezért a zsidók számára nincs fontosabb a törvénynél. Miért olyan fontos a törvény? Azért, mert a törvény jelenti köztük és Isten között az összekötő kapcsot. Azért, mert tudják, hogy ha megtartják a törvényt, akkor a törvény megtartja őket, és hogy az örökkévaló a törvényen keresztül fog velük kapcsolatba lépni. Miért mondom ezt? Azért, hogy értsétek, hogy miért volt annyira fontos, és miért annyira fontos azóta is Izrael fiai számára a Tóra, a törvény. És pünkösnél tartunk. Pünkös tehát a Sávaut két dolognak az ünnepe. A betakarításnak az ünnepe, és a törvénynek az ünnepe. Akkor most térjünk rá arra a kérdésre, hogy ez miért, hogy a Szent Szellem kiáradása miért pont pünköstkor történt. Miért akarta Isten, hogy azon a napon történjen? Ahogy látjátok ezen a képen, ez jelképezi a két tartalmát ennek az ünnepnek, az aratási ünnepet és a törvényadásnak az ünnepét. Tudjátok, mi ennek az üzenete, mi ennek a lényege? Az, hogy pünköstkor történt ez a dolog? Az, hogy Isten világosan kifejtette, kijelentette, világossá tette azt, hogy pünköstkor egy új korszak kezdődik. Pünköst egy új korszaknak a kezdete. Miért a nagyaratási ünnepen? Miért a törvényadás napján? Azért, mert Isten világossá akarta tenni, hogy egy új üdvtörténeti korszak kezdődik. Az a korszak, ami pünköstkor elkezdődött, az az evangélium nagy aratásának a korszaka. Emlékeztek, hogy mit mondtam? Azt mondtam, hogy behozták az első termést, feláldozták az Úr előtt, örvendeztek annak, hogy itt van az aratás, és azután belevetették magukat a búza aratásába. Mi történt pünköstkor? Pünköstkor jöttek az első emberek, akik Krisztus mennybe menetele után Krisztus követőivé váltak. És azon a napon, pünkösd napján kezdetét vette az evangélium nagy aratása. Azon a napon hangzott el először az evangélium, a megváltás üzenete egy prédikáció formájában a Szent Szellem ereje által. És mindjárt 3000 ember pozitívan reagált, hitre jutott, megtért, megvallotta az ő bűneit, bemerítkezett és betöltekezett Szent Szellemmel. Mondhatnánk azt, hogy Isten ezen a napon felmutatta az első termést, és azon a napon elkezdődött a nagy aratás. Amikor Jézus a földön járt, és a tanítványai körében volt, akkor beszélt nekik erről a bizonyos nagy aratásról. Két helyen is olvasunk róla, a Máté 9:36-38-ban és a Lukács 10:1-2-ben, ahol különböző körülmények között, de Jézus ugyanazt a mondatot mondja el. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Pünkösdnapján elkezdődött a nagy aratás. És tudjátok mi? Istennek a terve és a célja az, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által a lehető legtöbb ember megmeneküljön és betakarítasson az ő örökkévaló országába. Ugyanis Isten kijelentette, hogy majd egyszer újjá fogja teremteni az eget és a földet. És abba az új világba azok léphetnek majd be, akik Jézus Krisztus vére által meglettek váltva. És ezért most a betakarításnak az időszaka van. Most az aratásnak az időszaka van. 2000 éve ez az időszak van. És ez jelenti a legfontosabb célt Isten számára. És ez jelenti Krisztus követői számára a legfontosabb küldetést, hogy mi ebben az aratásban tevékenykedünk. Hogy ahogyan Péter pünkösdnapján elmondta az üzenetet Jézusról, úgy mi is elmondjuk az üzenetet Jézusról, és hívjuk az embereket arra, hogy higgyetek ti is az Isten fiában, a názareti Jézus Krisztusban, mert az Isten be akar takarítani benneteket az ő mennyei országába. Úgyhogy ez az első és legfontosabb üzenete ma pünköstkor neked. Hogyha még nem ismered Jézus Krisztust, hogyha még nem bíztad rá magadat, mint megváltódra, hogyha még nem adtad át az életedet neki, ha még nem döntöttél úgy, hogy te is az ő követője leszel, akkor most hívlak arra, hogy tedd meg. Szeretném, ha tudnád, hogy te sem véletlenül élsz ezen a földön, hogy Isten alkotott téged azért, mert szeretett. És az volt mindig is a célja veled, hogy megismerd őt, megismerd az ő szeretetét, és hogy vele kapcsolatba élj. Ő meg akar áldani téged. Ő egy jó életet szánt neked alapvetően. A probléma az, hogy mi emberek elhagytuk őt, és Istentől elfordulva éltük az életünket. Figyelmen kívül hagytuk az ő személyét, az ő erkölcsi, szellemi törvényeit, rendjét, és a saját utunkat jártuk. De Jézus, az Isten fia, amikor itt járt ezen a világon, akkor azért jött el, hogy visszavezessen bennünket az Atyához. Ezért meghalt a mi bűneinkért, helyettünk, ártatlanul, azért, hogyha mi bevalljuk a bűneinket, és megbánjuk azokat, és úgy döntünk, hogy Istennel akarunk mégiscsak élni, akkor legyen lehetőségünk visszatérni hozzá. Jézus Krisztus érted is meghalt, érted is feltámadt, téged is szeret, téged is meg akar menteni. A döntés a tiéd. Gyere, higgy benne, kövesd őt, és legyél te is Istennek a gyermeke. Ha pedig már ez megtörtént veled, és úgy hallgatsz most engem, hogy te tudod, hogy Krisztusnak a követője vagy, és te már egy megváltott ember vagy, akkor tudnod kell, hogy ebben a korszakban a legfontosabb küldetésed az aratás. A legfontosabb küldetésed az, hogy megoszd az örömhírt azokkal, akik még nem ismerik, és szolgáld az emberek és az Isten közötti megbékélést. Isten arra küldött el téged, hogy a megbékélésnek a szolgája legyél, hogy fogj egy sarlót, vagy egy kaszát, vagy egy kombájnt, amihez értesz, és oszd meg az evangéliumot az emberekkel, mert Isten azt akarja, hogy az ő nagy aratásának a munkatársa legyél. És akkor menjünk tovább, nézzük meg ennek az ünnepnek a második jelentőségét. Emlékeztek, hogy mi volt a A másik dolog, amit ünnepel a zsidóság Shavuotkor, a törvény adásnak az ünnepe. És szeretném ezt is elmagyarázni nektek, mert rendkívül izgalmasnak találom azt, ami történt. Tehát tudták a bölcsek, tudta Isten is, hogy az első Pészach után az 50. napon adta Isten a törvényt. Miért adta a törvényt? Azért, hogy a törvényen keresztül kösse magához az ő népét. Hogy a törvény által vezesse őket, és hogy a törvényen keresztül munkálkodjon az ő életükben. Miért a húsvéti bárányunk Jézus megáldoztatását követő 50. napon jött el a Szent Szellem? Pontosan ugyanezért. Mi történt akkor, amikor Jézus meghalt, értünk a kereszten? Akkor a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott. Akkor meghalt Jézus a mi bűneinkért, majd feltáborodott a halálból, és pontosan ugyanaz történt velünk, és történhet minden emberrel, aki ő benne hisz, ami megtörtént Izrael fiaival Egyiptomban. Hogy aki hitt Isten szavában, és a bárány vérét a háza ajtajára felvitte, az megszabadult, szabaddá lett. És aki hisz Jézus Krisztusban, mint húsvéti bárányban, azzal ugyanez történik. Jézus, amikor meghalt a kereszten, és feltámadt a halálból, négy alapvető dologból szabadított meg bennünket. Ez egy külön misét, külön prédikációt is megérne, nem fog nagyon elmerülni benne, csak felsorolom nektek. Egy, megszabadított Jézus a bűnből. Miért? Azért, mert mi bűnösök voltunk, méltók az ítéletre, de Jézus ártatlanul meghalt helyettünk. Ezért, hogyha te hiszel Jézusban, és bevallod a bűneidet, és elfordulsz azoktól, akkor Isten megbocsát neked, eltörli a bűneidet, és megszabadulsz a bűnnek a hatalmából. Az erejéből. Kettő, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által megszabadultunk a sátánnak a hatalmából. Miért? Azért, mert a sátán számára a bűnünk teremtette meg a jogalapot arra, hogy uralkodjon az életünk fölött. De mivel a bűneink Jézus Krisztusban eltöröltettek, ezért sátán számára megszűnt a jogalap arra, hogy az életünkben munkálkodjon. Ezért, hogyha hiszel Jézus Krisztusban, mint húsvéti bárányodban, akkor szabad vagy a sátáni jogszerű hatalmától, uralmától az életedben. A harmadik dolog, amiből megszabadított Jézus, ami húsvéti bárányunk, az a halál. Miért? Azért, mert a halál a bűnnek a zsoldja. És hogyha valakinek a bűnei eltöröltetnek, akkor nem kell meghalnia. Fizikailag meghalunk, de szellemileg soha nem fogunk meghalni. Ezért, hogyha valaki Jézusban hisz, átment a halálból az életbe, soha nem fogja a halált igazán megkóstolni, és győztes a halál fölött. A negyedik dolog, amiben megszabadított Jézus Krisztus bennünket, az az ítélet. Miért? Mert a bűneink következménye az ítélet is. Ami jogosan jár nekünk, el kell számolnunk egyszer a tetteinkért, de ha mi magunkat megítéljük, és elfogadjuk Jézus Krisztusnak a helyettesítő áldozatát magunkra nézve, akkor Isten felment bennünket a kárhoztató ítélet alól. Figyeljetek, ez annyira csodálatos, annyira fantasztikus, és annyira valóságos ma is, hogyha hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, aki érted halt meg, és érted támad föl, és átadod az életedet neki, és elfordulsz az istentelen, törvényszegő, lázadó életettől, akkor Isten megszabadít téged. Megszabadít Jézus Krisztusban a bűntől, a sátántól, a haláltól, és az ítélettől. Na de! Ahhoz, hogy szabad is tudj maradni, ahhoz szükséged van valamire. Ahogyan Izrael fiainak szüksége volt a törvényre ahhoz, hogy szabadok tudjanak maradni. Emlékeztek, hogy a 10 parancsolat hogyan kezdődik? Én az Úr vagyok a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából. Ne legyen hát más Istened rajtam kívül. Tehát Isten nem a parancsolatokkal kezdte Izrael népe számára, hanem a szabadítással. És ezért is nevezzük a 10 parancsolatot a szabadság törvényeinek. Miért? Azért, mert nem elég megszabadulnod, szabadnak is kell maradnod. Isten nem csak megszabadítani akarta Izrael fiait, hanem szabadságban is akarta megtartani őket. Pészachra szükség volt a szabaduláshoz, a törvényre pedig szükség volt a szabadság megőrzéséhez. És ugyanez a helyzet velünk új szövetségi emberekkel, hogy Jézus Krisztus helyettesítő áldozatára, megváltására, pészachi áldozatára szükségünk volt a szabadulásunkhoz, de szükségünk van valamire a szabadságunk megőrzéséhez. És tudjátok, mire van szükségünk? Nem a törvényre, hanem a Szent Szellemre. Miért az 50. napon adta Isten a Szent Szellemet? Azért, mert egy új korszak kezdődött, amikor Isten azt mondta, hogy innentől kezdve a szabadító nem Mózes, hanem a szabadító Jézus. És innentől kezdve a megtartó erő nem a Tóra, hanem a Szent Szellem. És hogyha elfogadtad Jézus Krisztus áldozatát magadra nézve, és Isten megszabadított téged, akkor szükséged van arra, hogy betelj Szent Szellemmel. Azért, mert a Szent Szellemnek a jelenléte, a Szent Szellemnek az ereje fog téged felruházni azzal a képességgel, és azzal az erővel, hogy szabad is tudj maradni. Hogy ne csak egy ilyen nosztalgikus emlék legyen számodra, hogy igen, amikor Jézust megismertem, milyen jó is volt akkor, hanem benne tud járni ebben a szabadságban. Tudjátok, a vallásos zsidók felismerték azt, hogy a törvénynek át kell hatnia az életüket ahhoz, hogy az Isten népe tudjanak maradni. Ugyanehhez hasonlóan az újszövetségi korban Isten szellemének kell áthatnia az életünket ahhoz, hogy meg tudjunk maradni ebben a szabadságban. Tehát nem a tételes parancsolatokból és szabályokból álló törvény, hanem a Szent Szellemmel való közösség. Ez az életünknek a lényege. És tudjátok, ez annyira fontos, hogyha megismered egy igazán odaadó vallásos zsidónak az életét, akkor tudod azt, hogy a törvény parancsolatai és az ahhoz kapcsolódó szabályok és rabbinikus utasítások határozzák meg a mindennapjait. A Tórában van 613 parancsolat, és ehhez jön még a halacha, ami a rabbinikus parancsolatoknak utasításoknak a gyűjteménye, ami arról szól, hogy a 613 parancsolatot hogyan tudod a gyakorlatba átültetni, és ebből rengeteg van. Én utána olvasgattam erről a múlt héten, tehát az, hogy a kiddust hogy mondod, annak van 24 pontja. Az, hogy reggel hogyan keljél föl, annak van 8 pontja, és így tovább. Tehát a Tóra és a Halacha szabályozza azt, hogy mit csinálj éjjel, hogy amikor reggel felébredsz, akkor mi legyen az első mondat, amit még az ágyból ki nem kell elmondasz, és hogyan kell ki az ágyból, és akkor mit csináljál. Tehát egy odaadó vallásos zsidó számára a törvény a minden. Miért? Mert tudja, hogy a törvényen keresztül is tud Istennel kapcsolatban lépni. Mert ha ő megtartja a törvényt, a törvény megtartja őt. De számunkra ebben az új korszakban a Szent Szellem jelenti ugyanezt. És tanulhatunk a mi zsidó testvéreinktől az odaadásban. És hogyha te ugyanolyan odaadó tudsz lenni a Szent Szellem iránt, mint ahogyan egy vallásos zsidó a Tóra iránt, akkor hidd el, hogy Isten erejével megtelik az életed. Tudjátok, sokszor azért erőtlen egy Krisztus követő ember élete, aki bár hisz Jézusban, mint húsvéti bárányában, mert nincs közössége a Szent Szellemmel. Ezért nekünk nem szabályokban, nem törvényekben, nem ilyen dolgokban kell gondolkodnunk, és nem ezzel kell agyon szabályoznunk az életünket, hanem tudjátok, mit kell tennünk? Egyszerűen csak keresni a Szent Szellemmel való közösséget. Csak vetni a Szent Szellemnek. Mert azt mondja a Biblia, hogy aki a Szellemnek vet, az a Szellemből fog aratni örök életet. És egy olyan korszakban élünk, ahol az elsődleges feladatunk az, felelősségünk az, miután megszabadultunk Jézus Krisztusban, hogy keressük a Szent Szellemmel való kapcsolatot. Halleluja! Szeretnék egy igét mutatni nektek, és azt hiszem ez lesz az utolsó ige, amit ma felolvasok. Ez pedig a Korintusi második levél 3. fejezetében található. És amikor hallgatjátok ezt a szakaszt, akkor kérlek, hogy helyezzétek bele abba, amit elmondtam eddig. Mert itt válik teljesen világossá ennek a tartalma. Azt írja Pál apostol, 4. verstől olvasom. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint hogy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem szellemé. Mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a szellem szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb a megigazítás szolgálata? Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk. És nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, a Tórát olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, Jézus Krisztushoz, akkor elvétetik a lepel. Az Úr pedig a szellem. És ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Mi pedig, miközben feretlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr szelleme által dicsőségről dicsőségre. Miről szól ez a szakasz? Ez a szakasz szembeállítja egymással a régi szövetséget és az új szövetséget. És egy néhány sarkalatos pontot, különbséget konkretizál a két szövetség, a két mód között. Azt mondja, hogy a régi szövetség szolgálata az a törvény, a Tóra szolgálata volt. Ugye ez az a betű, ami a kőbe van is vésve, a 10 parancsolat, meg a hozzá kapcsolódó rendeletek. Tehát miről beszél? Hogy aki az Ószövetség hatája alatt él, az a törvényt szolgálja, ahogy az előbb elmagyaráztam. Miért? Mert a törvényben jelentette ki magát Isten. És azért, mert a törvényen keresztül tud Isten áldásában állni Isten előtt igaz lenni, és a törvényen keresztül tud Istennel kapcsolatban lenni. És ez is a feladata, hogy a törvényt népszerűsítse. És arra hívja az embereket, hogy gyertek, és ti is tartsátok meg a törvényt. De mit mond a Biblia? Hogy a törvény szolgálata az valójában a kárhoztatás, az elítéltetés szolgálata. Miért? Azért, mert amikor valaki úgy igazán odaszánja magát arra, hogy megtartsa a törvényt, meg a halahát, akkor egy csomó kudarc élménye lesz neki. Miért? Mert nem tudja megtartani. Azért, mert azzal szembesül, hogy nem tudja megtartani. Csak hadd mondjak egy kis apró kis részletet nektek. A rabbinikus javaslatok, utasítások, ajánlások azt foglalják magukba, hogy reggel, amikor megébredsz az ágyadba, akkor rögtön mondj el egy imát, amivel az örökkévalót magasztalod. Azután azonnal kelj ki az ágyból, ne engedd, hogy újra az álom rád szálljon, és olyan gondolatait támadjanak, hogy de jó lenne még itt maradni egy kicsit, hanem kelj föl, és akkor mosakodj meg, csináld meg, és megvan. Na és az elmúlt napokban próbáltam ezt csinálni. Az a része tök jól ment, amúgy egyébként sem volt ez áttávol tőlem, hogy amikor megébredtem az ágyba, akkor azonnal elmondtam egy imát. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy visszaadtad a lelked belém az éjszakai alvás után, és hogy most is adsz nekem érzékeket, szemet, fület, orrat, és a tiéd vagyok, Jézus Krisztus, stb. Na de hogy azonnal kelje ki az ágyból. Ez azért nem mindig megy, és tegyetek a szívetekre a kezeteket, hogy nektek megy ez. És ezen kívül még az is benne van, hogy ha valaki éjfélkor felkel, és akkor imádkozik, az egy különösen áldott dolog. Valamint, hogyha a nap felkelt előtt is fel kell imádkozni, ez egy külön áldott dolog. Tehát annyi minden van, tudjátok, hogy amikor az áldást mondod, akkor hova nézel? És melyik két szó között kell szünetet tartanod, miközben az áldást mondod? Tehát egy csomó ilyen szabály van. Szóval, hogyha ezeket megpróbálod betartani, akkor persze dicsőséges ez. Azt mondja a Biblia, hogy dicsőséges. Hát figyelj, sokkal dicsőségesebb úgy élni, hogy a törvényt meg akarod tartani, mint hogyha ateista és istentelen lennél. Hidd el, hogyha megnézel közelről egy istenfélő vallásos zsidót, akkor azt fogod látni, hogy az életében ott van Isten dicsősége. Sokkal jobban ott van az életében Isten dicsősége, mint egy istentelen világi ember életében. És olyan mértékig ott van Isten dicsősége, hogy vonzódni fogsz hozzá. De mi a következménye annak, amikor valaki a törvényt akarja megtartani? Az, hogy elítéltetik. Mert nem tudja megtartani a törvényt, és végül meghal. Azt mondja a Biblia, hogy ez a halálnak a szolgálata, mert nem tudja megtartani, de még mindig dicsőséges. És mit mond a Biblia, hogy ehhez képest az új szövetség szolgálata az más módon működik, mert ez nem a törvényt helyezi fókuszba, hanem a Szent Szellemet. És azt mondja, hogy az új szövetség szolgálata az a Szent Szellemnek a szolgálata. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy a Szent Szellem szolgál felém, és nem a törvény. És ez azt jelenti, hogy én is a Szent Szellemet szolgálom, és nem a törvényt. És amikor mások felé szolgálok, akkor nem a törvénnyel szolgálok feléjük, hanem a Szent Szellemmel szolgálok feléjük. És ez egy teljesen más dolog. Miért? Mert a törvény csak betű, és önmagában nincs benne erő, de a Szent Szellem egy személy, aki önmagában az isteni erőt hordozza. És teljesen más az, amikor a törvény van a kezedben, meg mint amikor a Szent Szellem van a szívedben. Mert amikor a Szent Szellem van a szívedben, és betöltekezel vele, akkor teljesedik be az a profécia, amiről azt mondta Isten, hogy az én törvényemet az ő bensejükbe helyezem. A szívükbe írom be, és egy új szellemet adok beléjük, hogy azt cselekedjék, amit én akarok. Tehát az új szövetség szolgálata az a Szent Szellem szolgálata. És amikor a Szent Szellemben szolgálunk, és a Szent Szellem szolgál felénk, akkor ennek az eredménye a megigazítás lesz. Hogy fölé emel a bűneinknek, hogy fölé emel a kötelékeinknek, és életre kelt, megelevenít, pont ellenkezőleg, mint a törvény. És azt mondja a Biblia, hogy az igazán dicsőséges dolog a Szent Szellem szolgálata. Az az igazán dicsőséges, amikor betelünk újra és újra Szent Szellemmel. És azért tudjátok, mi a mi feladatunk egyénileg és közösségileg is? Az, hogy beteljesedjünk Szent Szellemmel. Hogyan tudunk beteljesedni Szent Szellemmel? Úgy, hogy vetünk a Szent Szellemnek. Úgy, hogy magasztaljuk az Urat. Egyszerűen összejövünk, és csak magasztaljuk azt, hogy azért, hogy megváltott minket, hogy szeret minket, hogy ő az, aki. És miközben dicsőítjük őt, mi történik velünk? Az, amiről itt beszél a Biblia, hogy mint egy feretlen arccal, miközben feretlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által, dicsőségről dicsőségre. Hogyan fog megváltoztatni az Úr? Hogyan fog erővel feltölteni az Úr? Hogyan fog győztessé tenni az Úr? Úgy, hogy csak dicsőíted őt, hogy gyönyörködsz benne, hogy időt töltesz a Szent Szellemmel, és a Szent Szellem betölt téged. Amire még szeretném felhívni a figyelmeteket, itt a 17. versben, az a 2. Korintus 3-ban, amikor azt mondja a Biblia, hogy az Úr pedig a Szellem. Tehát egyenlőség jelet tesz Jézus Krisztus az Úr és a Szent Szellem között. És azt mondja, hogy az Úr Jézus a Szellem. Itt válik érthetővé az, amit Jézus mondott, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el a Szent Szellem rátok. De azt mondja, amikor ő eljön, akkor ő veletek lesz, nálatok fog lakni. És ezért mondta Jézus, hogy nem hagylak benneteket árván, nem hagylak benneteket magatokra. Nem fizikailag leszek veletek, mert az lehetetlen, és az korlátozott, hanem az én Szent Szellemem által fogok eljönni, és fogok bennetek lakni. És ezért, amikor betöltekezünk Szent Szellem, akkor az Úr megváltoztat bennünket, és tudunk vele közösségben élni, és vele járni. Halleluja! Szóval, a központi igazság, amit szerettem volna ma megosztani veletek, hogy pünköstkor egy új korszak kezdődött, ami azóta is tart. Ez az új korszak az evangélium nagy aratásának a korszaka, és a Szent Szellem korszaka. És neked tudnod kell, hogy ebben a korszakban élsz. Ezért legyen ezen a fókuszod. Valójában ez két dolgot jelent. A nagy aratás korszaka a küldetésedet jelenti, amiről beszéltem, hogy oszd meg az evangéliumot, és állj a megbékéltetés szolgálatában, terjeszd a jó hírt. A Szent Szellem korszaka pedig azt jelenti, hogy az életed és a szolgálatod erőforrása maga a Szent Szellem. Az életed és a szolgálatod alapja a Szent Szellemmel való közösség keresése. A főüzenetem pedig így szól, hogy küldetést kaptál, és erőt kaptál. Élj a szerint. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Egy dolgot elfelejtettem nektek mondani, és ha még velünk vagytok, akkor ezt hadd mondjam el, mert nagyon fontos, hogy a sinai hegyi törvényadásnak és a pünkösdi Szent Szellemadásnak nagyon hasonló volt a forgatókönyve. Emlékeztek, milyen külsőségek között történt a sinai hegyi törvényadás. Hasonlóak voltak a külsőségek pünköstkor. Ott is természetfeletti jelenség kísérte. Szélvihar, tűzláng, és összefutott a nép. Ahogyan a sinai hegynél ott álltak Izrael fiai, megrendülve az isteni erőtől, úgy ott álltak Jeruzsálemben az emberek összefutva, és megrendülve az isteni erőtől. Ahogyan a sinai hegyen a tűzből Mózesen keresztül szólt az Úr, úgy pünköstkor a tűzből Péteren és az apostolokon keresztül szólt az Úr. És ugyanúgy szövetségkötés lett a következménye a sinai hegynél is, mint Jeruzsálemben, de az már az új szövetség volt, amiben beléptek 3000-en. Halleluja! Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy te a világ teremtése óta mindent tervszerűen cselekszel. Köszönjük neked, hogy minden a te irányításod alatt van, és a te terveidet véghez viszed. Köszönjük, hogy a te isteni üdvözítő tervedbe bekalkuláltad a mi bukásunkat, bekalkuláltad a bűnnek a korszakát, és köszönjük neked, hogy te kibontottad, felépítetted és véghez vitted a te üdvözítő tervedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te tervszerűen szabadítottad meg a te népedet Egyiptomból, az egyiptomi Pészak által, és tervszerűen adtad nekik a törvényt, és tervszerűen adtad nekik az ünnepeket, és köszönjük, Uram, hogy ezek az ünnepek a mi ünnepeink is. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy te benned is te általad ezek az ünnepek a mi ünnepeink is. Köszönjük neked, hogy te vagy számunkra a pészaki bárány. Köszönjük, hogy te vagy a mi szabadulásunknak a véghez vivője. Köszönjük neked, Uram, és minden alkalommal, minden nap, az életünk minden idejében megemlékezünk rólad, és ünneplünk téged, aki a szabadulást szerezted nekünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy adtad a Szent Szellemet azért, hogy megtartson bennünket. Köszönjük, Uram, hogy nem az első régi szövetség, hanem az új szövetség korszakában élhetünk. Köszönjük, hogy nem a törvény kínos betöltése irányul az erőfeszítésünk, hanem a Szent Szellemmel való közösségre. Köszönjük, hogy egy olyan életre hívtál el bennünket, aminél nincs dicsőségesebb. Urunk, azért imádkozunk, hogy segíts nekünk, hogy tudjunk vetni a Szent Szellemnek. Uram, imádkozom minden jelenlévőért, minden barátomért, minden testvéremért, hogy te hozz létre éhséget és szomjúságot a szívekben a te szellemed iránt. És taníts meg bennünket arra, hogy hogyan tudunk keresni téged, hogyan tudjuk keresni a közösséget veled, hogyan tudjuk keresni a te Szent Szellemeddel való közösséget minden nap, reggeltől estig, nappal és éjszaka, egyedül és közösségben. Urunk, segíts nekünk, hogy lehessünk az új szövetség szolgálatában, hogy lehessünk a Szent Szellemednek a szolgálatában, és azért imádkozunk, hogy te magad szolgálj felénk folyamatosan a te szellemed által. Ámen.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.